Transzilvánia után, portré sorozat zenészekről. Kerényi György vagyok, és a Szabad Európa podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek zenei alternatív kultúrájának meghatározó arcaival beszélgetek. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból az alternatív kultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és akusztikai ökológia, ezekről beszélgetünk, és persze korokról, generációkról, hangulatokról és elnyomásokról. Beszélgető társaim nagy része ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról, most arra is kíváncsi vagyok, hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Hallgassák tehát keddenként a Nirvánia után új epizódjait, amiket aztán elolvashatnak írott formában is a Szabad Európa honlapján. Most Evzámbó István képzőművész, a Bizottság Együttes és az Evzámbó Happy Deadband alapítója a vendégem. Amikor megkerestelek ezzel az interjúkéréssel, a telefonban azt mondtad, hogy a zenekarodnak, az Evzámbó Happy Deadbandnek orvosi javaslatra vége. Nehéz volt abba hagyni?
Azt nem mondom, hogy vége, sosem mondtam azt, hanem per pillanat fel van függesztve. Már 3 éve felfüggesztettük a pandémiára való tekintettel, mert én egy ijedős gyerek vagyok, és 4 éve volt egy szív koszorúért beavatkozás. Veszélyeztetett korba is vagyok, úgyhogy nem mentem emberek közé, tehát visszavonultam, mondom, amíg eltűnik ez a pandémia. De hát nem tűnt el, jött a következő év, és akkor nyáron ugye lecsengett a tavaly, úgyhogy akkor mondom, jó van gyerekek, akkor csináljunk 1-2 bulit, akkor vállaltunk 3 vagy 4 bulit, és hát mondom, biztos így lesz idén is. Ja, és én olyan elővigyázatos voltam, hogy csak szabadtérre vállaltam, ennek ellenére zárt helyre nem mentem le. Tehát a kedvenc helyemre, a Misiékhez, a Hunniába sajnos felfüggesztettem. Hát most idén augusztusban játszottunk, az egyik az itt volt, Nagymaroson, brilliáns hely, szabadtér, közvetlenül a vízparton, szemben a Visegrádi vár. A 7-tagú zenekarból mindenki elkapta. Egyedül én nem, úgyhogy lemondtam a Miskolci bulit, meg a Kotta Fesztivál volt.
De akkor még bízol benne, hogy folytatjátok?
Biztos, hogy folytatjuk. Ja. Most leült a dolog. Plusz még kitört ez a háború, az engem nyomaszt, és nekem nagy az empátiám. Idegesít, hogy ez van.
Az ilyen dolgok például elindítanak néha arra, hogy fessél belőle, vagy hogy csinálj egy számot belőle?
Persze, abszolút. Régebben csináltam ilyen újságkivágásokat, ragaszgattam, ilyen montást. Elkezdtem venni a lapokat abból a célból, hogy csinálok egy sorozatot, hogy sajtóháború. Van ez, ahogy baloldali lap, meg jobboldali. Van a gyerekek, nincs baloldal, meg jobboldal. Ez olyan, mint a felhő. Van felhő, de nincs széle. A felhőnek nincs széle, mondom, az, hogy én most baloldali vagyok, vagy jobboldali, azt nem lehet megmondani, mert egy kicsit ez is vagyok, az is vagyok, amabból is van, tehát mindenki egy misung. Na mindegy.
És megcsináltad ezt a mondást?
Hát csináltam 2, jó lett, de nincs idő megcsinálni a többit. Már 3 éve tervezem, így gyűlnek az.
De hogy ennek mi lenne a lényege? Különböző oldalú lapoknak rakott
ki a... Igen, a baloldali lapok
ugyanazt a hír.
Küzdenek, a... nem, a jobboldali lapból vágott ki. Nem nézem, hogy mit vágott ki. Tehát ott a szöveget...
Minél nagyobb melle van, nagyobb eséllyel vágott
ki. Meg minél több a szöveg, mert a szövegből lehet szépen kivágni, és akkor a szöveg adja meg azt a nem faktúra, hanem minek hívják ezt.
És akkor ráteszel más motívumokat is?
Igen, igen. Absztrakt a kép, de harcnak ábrázolom, agresszív formák. De ezt nem tudja senki, ezt csak én tudom, hogy az baloldali, meg jobboldali. Aki figyelmesen megnézi, az kiszúrhatja a 10. kép után, hogy jé, ez tudatos vagy? De ezt senki nem fogja kiszúrni.
Azért nem könnyíted meg általában a műveiddel a befogadó dolgát?
Ahogy vesszük. Igen, jó, mert nem is akarok. Én nekem az a véleményem, hogy igazándiból nem a művész, hanem a befogadó. Valami megfog, akkor abba te beleképzeled a magad. Azért fog meg, még ha nem is tudsz róla.
Azért kell egy közös jelentéstartomány, te szimbólumokat használsz. Azoknak igen. Kell azért, hogy nagyjából ugyanazt értsük rajta, mint te, nem? Tehát azért valamilyen,
nem,
hát de valamilyen üzenetet belekódolsz, nem?
Bele, és a célom az, hogy olyan szimbólumokat keressek, aminek lehetőleg nem kettő, hanem több értelmezése van. Tehát amikor egy halat festek, például...
Az nálad Krisztus?
Hát én hosszú évtizedek után tudtam meg dr. Han Ferenc akadémikus művészettörténész barátomtól, hogy az egy keresztény szimbólum. De én a halat csak azért emeltem be a képeim közé, mert egyszer csináltam egy képet, és már majdnem kész, hogy oda kéne valami piros. De mi legyen piros ott?
Egy jó vörös csillag, az be ezek nem jutott eszedbe.
Alkalmazott. Van a Te jó című képem. Csak vörös csillag. Tudod, milyen vörös csillagom van? Van 1500 darab vörös csillagom a munkásőrök sapkájáról. Az egy nagyon míves.
Azokat együttött?
Igen.
És mellé a gépfegyvert is? Az is itt van, 1500 kalasnyikov?
Az nincs. De a sapkákról legyűjtötték. Dunaújvárosi haverjaimnak szóltam, mert azok mindig meséltek régebben nekem ilyen sztorikat, munkásőrös sztorikat. Mondom, nem tudtok szerezni? Azt mondja, de mennyi kell, azt mondja, amennyit akarsz. Ismeri a munkásőrség főnökségét, mint tudom, vagy ő is munkásőr volt. Kaptam egy csomót, akkor csináltam. Te jut, hát egy ilyen szójáték az egész, majd megmutatom, ha érdekel, hogy ugye van a zacskós tej, ami szerintem a világ legrondább dizájnja volt. Most már nincsen.
És nyálkás volt.
Nyálkás, borzasztó volt. És mivel ez ilyen volt, felragasztottam egy hosszú felületet, felragasztottam a teljes zacskókat, meg oda spakliztam, ott maradjon, és akkor a teljes zacskókra beleaplikáltam a munkásőr csillagokat, mint a tejút részlet az a cím. Egy részlet, hogy megy a tejút. És annyiban jelzém csak, hogy ez tejút, hogy teljes zacskó, meg a csillagok. Tehát...
Ördög ilyen ravasz. Te is akkor végül a halaz micsoda nálad?
Na és mivel kellett oda egy piros, mondjuk pöttyös labdát már nem akartam, mert az sok.
Azt szoktál tehát, pedig.
Hát igen, azt is úgy találtam ki, mert ott mondjuk az is volt, hogy a labda az egy jó szimbólum, mert az azt mindent rá lehet asszociálni. Azt csak én azért raktam oda, hogy a kompozíciós elem, tehát amikor ránézel, ugye van ilyen, hogy onnan hiányzik valami piros. Na és akkor mi a piros? Hát mondom, az aranyhal, milyen jó akváriumban piros hal, ahogy úszik, milyen jó, könnyű rajzolni, jó kis szimbólum. Én ezt így kezdtem el használni.
És miért kezd el a kecskeméti Petőfi nyomda kézi és gépszedője festészettel, zenével, irodalommal foglalkozni? És miért minden? Valahogy kifejezni akartad magad? Hogy jött, hogy melósként dolgoztál?
Hát...
Hamar átálltál erre a művész
figyelj, életre. Az van, hogy rájöttem, még fiatalon, tehát Ferences gimnáziumban jártam, szüleim ugye vallásosak voltak, a gyerekkorban minden vasárnap ültünk a templomba, szerintem ez is hozzájárul. Mert ott ugye nem értettem, még kell minden vasárnap ott lenni 9-től 10-ig. Nézegettem, szerencsére egy gyönyörű barokk templomunk van itt.
És akkor katolikus vagy ezek szerint?
Az vagyok, és akkor ugye ott, mint kisgyerek, ugye nem itt nézek, hát a freskókat, meg a szobrokat, meg a jászval, meg minden, ami ott van.
Ismerős, ugyanezt csináltam én is minden vasárnap délelőtt.
Na, hát akkor tudod. És szerintem ez is van, hogy én azt ott tizéltem, és annyira kezdett tetszeni a képek, például az ikonok, az egyházi múzeum, meg a templomi hatások, és akkor csináltam ikonokat, amikor megismertem, hogy van modernizmus a világon, tehát megismertem a moderneket, ugye a Paul Klee, szürrealistákat, a Dadát, végül a Dadánál kötöttem ki, hogy na az a legjobb. De a lényeg az volt, az indítás, hogy nekem annyira tetszett, amikor megláttam a Salvador Dali képét 17 éves koromban, de jó, hát ez ilyen nekem sosem lesz. De hát mondom, mire lenne, mondom, csinálok magamnak egyet. Egy dalis képet.
És jól is rajzoltál?
Azt nem mondanám. Nem is volt akkor cél, hogy ezt tanuljam. A gimit ott hagytam, mert tanulni nem tudtam. 2 év alatt rájöttem, hogy nekem az nem való, mert nem tudok rá odafigyelni. Tehát ott a testem, de fejbe máshol vagyok. Úgyhogy 3. gimiben nem léptem, kiléptem, és akkor úgy kerültem Kecskemétre, hogy a szülők mondták, hogy hát akkor kisfiam, ha nem tanulsz, akkor szakmát kell tanulni, és akkor ez már tanévkezdés előtt volt egy 3 héttel, és akkor ott volt egy rokon, édesanyának egy rokona, és az a nyomdában dolgozott, és az utolsó pillanatban be tudott rakni engem oda ipari tanulónak. És akkor 2 évig ott nyomtam,
De már ez alatt elkezdtél művész.
Én már közben elkezdtem itt festeni, sőt, tehát ugye itt láttam az ikonokat, már még előtte is.
Ja, ebben a házban nőttél fel, ahol
itt
most ülünk?
Itt, ahol most vagyunk, igen. 150 éves házikó volt, amit én megörököltem.
Visszatérve a pályakezdésedre, az oké, hogy a festészet fogott meg, de mégis, legalábbis ezt nyilatkoztad, zenével, irodalommal, filmmel is, tehát, hogy mindegyikbe belecsíptél. Ez miért volt? Ez a Gesamtkunstwerk. De nem csak téged egyébként, ahogy itt a többiekkel is interjúzom, mindegyik azt mondja, hogy egy csomó területen kezdett. Nagyon kevés ember kezdett csak egyen.
Hát én ugye eleve, mondom, nyomdász leszek, éreztem, hogy én sose leszek nyomdász hiába. Tehát a szakmunkás bizonyítványt átadtam a szülőknek, hogy nyugodjanak meg, van szakmám. De már rég kiléptem, ahogy megszereztem, nem érdekel. Mi akkor azzal foglalkoztunk, hogyan szökjünk meg a katonaság elől.
Csak amiből éltél? Akkor még a szüleid eltartottak?
Akkor még eltartottak, gimnazista tanuló voltam, lekerültem Kecskemétre, ott egyébként is nyaranta ott voltunk. Onnan kiléptem, és akkor, hát akkor az volt, hogy most bevisznek katonának, hát oda nem megyünk. Fiatal hippik lettünk már közben. Ugye.
Hosszú hajad volt?
Hosszú hajam lett, hát azt azonnal levágatták a gimiben, hogy meglátotta.
Papok?
Papok azonnal. Nem vettek volna fel, hogyha azt mondom, hogy mi, micsoda, miért? Tehát, hogy elkezdek vitatkozni. Mm. De később ugye az lett. Meg ugye megjelent közben a Beat költők antológiája, ami a kezem ügyébe került. Ó, hát az is szárnyakat adott.
Ginsberg meg ezek?
Ginsberg meg ezek. Frelinghetti.
Frelinghetti, ja.
Na de én Lacával kezdtem, mert a Laca is írt verseket, én is írtam már 13 éves koromban szerelmes verseket.
De azok legalább klasszikus, rímes versek voltak, vagy azok is olyanok, mint a festményeid?
Olyanok, mint a festmények. Ilyen szabad vers, de később ugye rájöttünk, amikor az André Bretonék, ugye a szürrealisták, annak idején ugye dadaisták csinálták az antiszínházat, mit tudom, ezek tetszettek, ezek a dolgok. Ezek inspiráltak, hogy így mondjam. Tehát megláttam, hogy költők vannak, ú, de jó vers, és akkor az hatott.
És a zene?
Vagy a
akkor,
zene ugyanis.
Az akkor természetes egyszer volt,
hogy mi... Egyszer csak jött egy zene, mondom, mi ez azt a szentségét.
És milyen zenék fogtak meg akkor? Hát... mondjuk Lou Reed meg ilyeneket mikor ismertél meg? Vagy inkább akkor a rock, Joplin, meg ezek jöttek?
Joplin, a soul zene ott kezdődött. Utána ugye abból mentem hátrafelé, meg előre. Visszafelé a blues, a jazz. 20 éves koromra jazz hallgattam, jazz rockot. Sőt, 69-ben már a Miles Davis-t megismertem, az nagyon tetszett. Rögtön festettem is képet, amikor hozta egy haverom, hogy na ezt hallgatj, Röcsikére, mondom, rakd fel a...
Ismerős a Miles Davis-es történetet, hogy aztán,
ja, aztán később,
hogy aztán a művész maga vette meg.
Lett egy olyan sztori, hogy akkor kigondolta volna 20 évesen én.
Hogy majd személyesen eladod neki.
De milyen az élet, ez érdekes. Hogy döbbenet. Ügyelem voltam, már ipari tanuló nyomdában, és akkor én már ott festettem. Zenét meg azt ugye akkor nem lehetett venni lemezt, nem meg idő. Magnus szallagon másolgatták, és nekem volt egy ilyen kis Tesla Magnum, polimer szallag föl, és akkor haverom azt mondja, ezt hallgasd, de csak én odaadott egy polimer szallagot. Berakta. Ó, mi ez, mondom, adjál a hangerőt. Iszonyatosan megtetszett. Nem szoktam, de akkor én rittyentettem egy képet, Végtelen trombitaszó címmel, és 40 év múlva, amikor itt volt a Miles Davis, itt
most ebben,
akkor ugye jött, hogy venni képet, és akkor mondom, most akár vegyi képet vesz, egy képet én ajándékba adok neki, nem fogadok el pénzt, a tiszteletem jeléül. Most mondom, eszembe jutott, hogy nekem van egy ilyen képem, amikor én először hallottam felvételen a játékát, én akkor rittyentettem egy ekkora képet, Paul Klee stílusába, Végtelen trombitaszó, életfa, ilyen motivumok akkor már jött, és mondom, ez mekkora poén, mondom, itt van nálam a Miles Davis, ezt fogom neki ajándékba adni, mert hogy akkor tudom mondani, hogy figyelj, Miles, ezt akkor festettem 17 éves koromban, amikor először hallottanak trombitázni. És itten szédelgett a Miles Davis.
Be volt állva, gondolom, rendesen, nem? Nem szívott, szerinted csak
az volt. Már nem szívott a 80-as.
Mondjuk akkor már beteg is lehetett, hogyha
beteg
utána
volt,
meghalt.
Lejött, majdnem meghalt. Fek a zongorista vigyázott rá, ezt később olvastam az életrajzában, hogy lejöjjön 80-ban a heroinról, az vigyázott rá, ott lefogták, lekötözték, nem mehetett sehova, amíg túl nem esik a krízisen. és akkor az leszoktam. Beteg volt, itt sántikált, ilyen bőrszerkóban volt, annak ellenére fiatalos volt a mozgása, meg az egész izé, pedig hát már ugye abban az évben meghalt, amikor nálam volt. Nálam áprilisban volt, szeptemberben.
Hányban volt?
91-ben halt.
És akkor neki tudtad adni azt a képedet?
Nem tudtam neki adni. Ezt a képet, amit neki akartam adni,
azt nem találtam meg. Mondjuk én nem lep meg.
De, hát egyszerűen mondom, hol a faszban van, de hát már nincs itt idő most keresgélni. Adtam neki egy másikat, amire először rámutatott, hogy na azt mondja, ez, de jelentünk oda hátra, meg az. Négyet akart venni, lebeszélték a menedzsere, hogy elég kettő. De hát a kettőből egy ingyen volt. Nagy méretű kép volt, olajkép. Nagyon jó összebarátkoztunk különben. Jól érezte egy magát. Már szóltak, hogy vele volt az orvosa, a csaja, meg volt egy személytitkár, egy ilyen magas feka gyerek, amúgy graffiti művész volt az is, ő volt gondolom ott, aki hogy vigyázott, szóltak, hogy már menni kell. Eszembe jutott, hogy én csináltam is szendvicseket, de már az akkor jutott eszembe, amikor itt búcsúzkodtunk, hogy mentünk le. Mondom, várjatok, kikaptam a hűtőből, mondom, nem kértek ide. Hát, de ez visszanézett onnan. Oda leült, dehogy is nem. Oda vette, halott, beburkolta majdnem mindet.
Vagy és sose elvett még gulyáskrémet szerintem az biztos, életbe.
És ennek köszönhetően azt mondta, hogy gyertek be velünk. Behívott magához, hogy nézze meg a képeit, hogy miket festő, turné közben is festett. És úgy festett, mint én földön, visszintesen. Én nem tudok függőlegesen festeni. Kényelmetlen, nem jó. Sose festettem függőlegesen. A lényeg az volt, hogy behívott magához, mutatta a képeit, ott beszélgettünk, vártam a pillanatot, mikor állhatok elő régi tervemmel, hogy zenész festők és festőzenészek világkiállítása. Akkor már ez a gondolat megvolt, hogy csináljunk ilyen kiállítást, mivel annyi barátunk, aki festő, zenélt is. Ugye később a bizottság lett, stb. És mondtam neki, hogy van egy ilyen tervünk, hogy adna ebbe festményt erre. Azt mondja, persze. Mert ugye az egy jó húzó név. Igen. Benne van a csoportban, de hát ez egy ilyen álom volt csak. Meghívtam őt a Tilosozába, mondom, van zenekarunk is, itt ültünk, ment. Mi a nevem? Happy Dead-ben. Azt mondja, tetszett neki a szép, hogy Dead, meg hogy meg a Happy, meg a Dead, hogy jön össze.
Te végül miért csináltad évtizedekig a Happy Dead bandet? Meglepve olvastam, hogy az már a bizottság előtt is volt neked.
Figyelj, mi mindig zenéltünk, azt én örömzenélésnek csináltam, magunk szórakoztatásra.
Sőt, a Vahon egyszer azt is nyilatkozta, hogy szerinted te jobban szeretted a Happy Dead bandet, mint a bizottságot, ez igaz?
Nem, hát nem, ez egyáltalán nem így van. Hát figyelj, ez egy érdekes dolog, mert akkor kisgyerekek voltunk, amikor a Üvöltés című beatköltők antológiája megjelent, akkor megjelent ugye a rockzene is. Na de nem volt csatorna, hogy honnan hallgassuk. Itt a Magnós klubban járt egy múzeumi fotós barátunk, az szerzett nekem jó felvételeket. Én nem a Rolling Stones-t hallgattam, ami a legmenő, akkor mindenki, meg előttem itt a 60-as években a Beatles, az, hát a Beatles az ugye nekünk az izé volt, az ilyen operett inkább. A Rolling Stones túl commerce volt, hanem a másodvonal együtteseket megismertük.
Például?
Stevie Winwood, Spencer Davis Group. Abba ott volt a Winwood, aki kivált, megcsinálta, ami szerintem a világ rock történetének a nagy lépését, ugye, hogy a jazz bevitte a rockba. Létrehozta a szupergrupot, a Blightface-t. Akkor a Holger Zukkeit, ilyeneket ismertünk, hogy megelőzte a korát, már akkor csinált ilyen izéket.
Ütüzenéket.
Ezt a elektronikus zenét. Hát ezekhez igyekeztünk hozzájutni, szerencsére keletkezett egy nyugat-német barátom, egy ácheni hippi művész, Wolf Leichter, szegény már meghalt 2 éve, az átjött a Vasfüggöny egy túlra, kifejezetten itt élő festőket keresni. Valaki mondta, hogy hát ő ismeri az Ámbó öcsit Szentendrén, megadta a címet, így jött ki hozzám ez a Wolf Leichter. Egy óriási haverom lett. És ő viszont tudott nekünk küldeni a legjobb zenéket. Már 70-es évek közepe után vagyunk. James White, senki nem hallott róla 81-ben. Én mindig mondtam a bizottságnak is, azt mutattuk, hogy ilyet mit kellene.
És a punk miért nem? Az elvileg közelebb lett volna a tizenétekhez.
Hát igen, de ez a mi hibánk volt, hogy nem vettük észre, mert mással voltunk elfoglalva. Mi akkor tudod, mit csináltunk? Úgynevezett kortárs zörej zenét, intuitív, asszociatív és improvizatív hangterápiák és zajba lettek. Ezeket csináltuk. Kiállítás megnyitókon adtuk elő. De ebben például képzeld el egy olyan előadást, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Tehát a szabad zenélésnek egy dilettáns formája tulajdonképpen, mert nem tudtunk játszani, hát nem voltunk zenészek. De amire mi ki akartuk magunkat próbálni, arra pont jó volt. Házi bulikon is próbáltunk hagyományos ilyen önmagunk szórakoztatására, bluesos rockzenét is. De ezeket a kortárs zörej zenékkel kísérleteztünk.
Kölni vagy pampő, esetleg csípés, pimp-pem, egy kis is ön, aki mindenkibe ugye, pimp-pem, pimp-pem. Ottent ott a hüvely, tessék! A macska szervíz, a fekete zászló, a nova nyenyenyenyenyenye, nova nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyenyeny Helyzet ostom, amint a korbács, helyzet ostom, amint a korbács. Elengedem magam, én vagyok a kapitány, borzasztó a figyurát, a fodrászod leszek. Szeplő szivárgások, kergevénk a helyek, holnap jó napotnak fogok öltözni. El kell az én csiketni, vissza fogok változni. Variálok, recitálok, magamra lépek, alámerülök, patafizikus vagyok. Éjpep, éjpep. Csodával határa sok négy éve, segítenek engem a szuperkrém.
Bizottság. A Kalandra Felt, azt ugye az első magyar alter zenei albumnak is mondják. Ti akartatok lemezt, vagy a Wilpert Imre keresett meg titeket?
Nem a Wilpert Imre keresett meg, hanem ez egy véletlenen múlott. A Vahorn Andris a rádióban hallotta, egy riportot készítettek, hogy a magyar alternatív zenészek nem is akarnak lemezt csinálni, mert senki nem jön hozzájuk. Nem is értik. De a Ricse azt mondja, ők se. Vágtázó halott kémek, ők se. Kontroll, senki nem jön. Mondja a Hollandás, akkor mi megyünk. És aztán persze később mindenki, már akkor ezek neves zenekarok voltak. Hát a, ugye a Feroéké az akkor a toppon volt.
A Vahorn azt mondta, hogy hát akkor menjünk oda.
Igen, menjünk.
A Hungarotomban is kérjünk egy
akkor jelentkezünk.
És simán átment?
Nem simán. De attól kezdve ugye egy kontakt került, volt egy cél, hogy lemezt lehet kiadni.
Ez miért volt fontos nektek, hogy legyen lemezetek?
Figyelj, ugyanazért, amiért egy festő kirakja a képét a falra. Ezt csináltam, biztos nektek is tetszik, ha nekünk tetszik, de ha nem, hát akkor az se baj. Volt egy kísérlet. Semmi extra célunk nem, nem akartunk mélyézék lenni, hogy...
Stadionrockot nem akartatok játszani?
Nem. Nem.
Nem akarták kilenc kamiont?
Az igazság, hogy élveztük a saját hülyeségünket, hogy így mondjam, mert olyan időszak volt. Tehát élveztük a Laca szövegeit, ahogy csináltuk a számokat.
De akkor nem is voltak olyanok a próbák, hogy ilyen, most miért így lépsz be, de nem volt feszkol, állandóan röhögtetek? Vagy pedig volt egy ilyen profi zenecsinálás is.
Rájöttünk a saját határainkra, és ezt figyelembe véve csináltuk a számokat. Tehát, hogyha valami nem ment, akkor azt nem erőltetek.
Na de ott volt a Szújó, aki egy jó gitáros volt.
A Johnny.
Vagy Johnny.
Igen. Hát persze, hát szerencsére az össze tudta tartani. Meg én is tudtam annyira kicsit basszus gitározni, de a Lacának, hogy hol lép be, hogy egyre, vagy négyre, vagy háromra, nem mindig sikerült. Ugye, hát van, akiben nincs az a periódus érzék, nincs benne. Nehéz megtanulni, de meg lehet azt is. De ezt mi megoldottuk úgy, hogy ha nem tudsz ott belépni, Laca, akkor előtte levő szöveg utolsó szavát négyszer mondd el. Mi addig kísérjük, az elég idő, hogy észrevegyük, hogy itt jön a kiállás. És akkor mit tudom én, szükség áll, volt szükség áll, négyszer lement, akkor a negyedikre megálltunk, és akkor hát így összeálltak a számok. De ez még adott is egy stichet neki.
Kellett kompromisszumot kötnötök azért a lemezért? Azért meg kellett változtatnotok valamennyire az együttes nevét. Azt kérték, hogy bizottság ne legyetek, és akkor lettetek Albert Einstein bizottság.
Így van.
Jó. Ezen kívül volt még más kompromisszum? Hát, a szövegeitekben nem kellett nyesegetni valamit?
Próbálkoztak, na azért azt elmondom, hogy akkor volt bent a Ricsáj, ennek hatására ők is jelentkeztek, és azt hiszem a kontrollcsoport is, de ők nem adtak ki, mert nem változtattak a szövegen. Vagy úgy megy, vagy sehogy. Nálunk meg mindegy, teljesen valami nem tetszik, húzzátok ki. Tehát nem volt ellenállásunk.
De miért nem?
Mert szürrealista dalok voltak, de hogyha... nem számított, hogy most benne van-e az a szó, vagy nem. Nem számított.
De az zavart volna, hogyha egy festményedet nem engedik kiállítani valahol politikai okokból, nem?
Meg abban nőttünk fel, hogy nem szabad.
De tudtad, hogy vörös csillagos képedet úgyse fogják kiállítani?
Akkor én nem csináltam vörös csillagos képet. Akkor ilyen dadaista, szürrealista dolgok voltak. Elvont képek, koporsókat festettem már akkor is még. Mindenki más elvont dolgokat csinál.
Egy pillanatig nem gondolod, hogy rossz kompromisszumokat kötöttetek?
Jó kompromisszumokat kötöttünk, mert bemondtuk, azt mondták, nem lehet bizottság. Hát hogy? Ilyen szó nem lehet, hogy bizottság. De miért nem mondjuk, hát Wilpert? Azt mondja, hát a főnök szóltak, hogy Azt mondja, olyat lehet, hogy valamilyen bizottság, de így önmagában ez a szó, hogy bizottság, nem? Az nem lehet. És akkor mondta Laca, hogy akkor legyünk AE bizottság, Albert Einstein bizottság. Na, ennek megörültek. Hát akkor ilyen bizottság lehet.
Ez milyen Bornírt, nem? Milyen Bornírt rendszer volt ez.
Hát én nem értettem.
És Slendrián is. Tehát, hogy egyszerre volt elnyomó, mert azért te mégiscsak fél évet előzetesbe, meg elme megfigyelésen töltötted, egy teljesen ártatlan kiállítás miatt, és közben meg ilyen Bornírt dolgok is voltak ezzel párhuzamosan.
Hát
hogy
igen.
Minden tele volt bizottsággal, de nem lehet bizottság neved.
Abszurd volt a dolog, de például az se lehetett. Én azt javasoltam a zenekarnak az első lemezünkre, hogy egy nagy vörös kereszt legyen rajta.
Nem mondta, hogy nem akartál ezzel is egy szöget ütni a rendszer koporsójába?
Nem akartam, hanem arra akartam utalni a vörös keresztel, amit kifejez. Segíteni a betegeken. A zene az meg segítség a betegeknek.
Jön a bizottság.
Főleg a bizottság.
Ugye megnéznének egy elfekvőbe benneteket.
Hát én így emlékszem, hogy ez volt a lényeg.
Ezt se hagyták.
Nem. Azt meg védett szimbólum állítólag. És akkor felmerült, hogy hát akkor legyen fehér kereszt. De aztán elvetettük, mert egyszerűbb, hát képzőművészek vagyunk, csináljon valaki. Vahornand is megcsinálta szépen az első borítótervet.
De hogy igen, mert azért volt ennek a rezsimnek egy ilyen cseh új hullámos szatíra része. Tehát az is milyen, hogy Zámbó István fél évet részben sitten van, és akkor azt mondja az illetékes elvtárs Szentendrén, hogy hát miért nem kértetek engedélyt a kiállításra? És akkor Zámbó művész azt mondja, hogy hát nem tudtam, hogy kell kérni. És én akkor nem. Erre adnak nektek egy helységet, amire, ahogy nyilatkoztad, az összes pesti művész irigykedett, és a csodájára járt, hogy milyen helyetek van, és utána is Szentendre óvta a művészeit. Szóval, hogy egyszerre börtön, és utána meg kapsz egy időt.
Hát így ismerkedtünk, mert a saját ügyünkön keresztül a rendszernek a skizofrén működéséhez, hogy mindent, amit nem tudnak micsoda, az ellenséges. Bocsánat.
Azt mondtad is, hogy mi úgy lettünk ellenállók, hogy igazából nem is voltunk ellenállók, hanem együttműködők. Tehát egyáltalán nem volt bennetek ez az elégedetlenség a rendszerre?
Én nem tudtam, hogy itt milyen rendszer
hogy itt
van.
Egy párt rendszer
én,
van.
Én 20 éves koromban értesültem a második világháborúról is.
Most ezt kamuzod?
Nem kamuzom. Annyira nem érdekelt, hogy ott hagytam a gimit.
Na de hát anyád tanár.
Igen.
Te nem tudtad, hogy ez a rendszer milyen?
Nem. Nem érdekelt. Politikai témában valahogy nem keveredtem bele, csak így, amikor én csináltam a happeninget. Totális színházba gondolkoztam, adott volt a főtéren az esti előadások üres színpad a napközben. Mondom, milyen jó helyszín, mintha nekünk építették volna, ott csinálunk egy előadást, az egy rendőri intézkedésbe fulladt, amin nem csak én, mindenki csodálkozott.
És akkor egyszer csak rájött, hogy hopp, ez egy rendőrállam?
Hát bevittek, és akkor ott volt 6 hónap. Amíg ezt kiismertem, hogy miről van szó. És amikor meg kijöttünk, akkor láttuk, hogy arról van szó, hogy nem azzal van a baj, amit mi csinálunk, hanem azzal, amit ők beleképzelnek abba.
De hát a dadaizmus az is egy politikai tett, nem?
Nem. Nem annak tekintem. Az inkább a szabadságot jelenti.
De egy szabadsághiányos rendszerben egy annyira kötöttségek nélküli művészet, amit teljesen természetesen te is, meg a bizottság is csináltatok, az önmagában egy jelzés, hogy
hát
ez a rendszer
figyelj,
milyen.
Igen, jelentést kap, annélkül, hogy tudná róla, elkezd jelenteni valamit. Ez így működött. Ugye, amikor ez történt, ez a happening, ugye ebből egy országos...
Szabad Európa közvetítette.
Ráadásul még a külföldi adó is a hírekbe bemondta, hogy mit tudom én, Angela Davis-t zárták börtönbe Amerikában, mint polgárjogi aktivistát, akkor Moszkvában valami kiállítást elbuldózereztek, meg hát Szentendrén elmert gyógyintézetbe zárják a fiatal művészeket, tehát ez meglovagolta izé. De mi erről nem tudtunk, mert ültünk, hát egymással láttuk 6 hónapig, csak a tárgyalásom legközelebb. Hát az egy külön őrület volt az az egész. Ültünk, és én nyugodt voltam, mert hát nem csináltunk semmi rosszat.
Lehetett volna rossz vége is.
Lehetett volna.
A CPG azért 2 évet ült, a szegedi pánkok.
Igen, tudom. Igen.
80-as években már nem volt. Ja, tehát még ráadásul a 70-es években volt. Te esetted az még a 70-es években.
20 éves voltam. 70-ben voltam.
A tárgyaláson tök nyugodt voltál? Biztos voltál benne, hogy fölmentenek?
Biztos, mert nem csináltunk semmi olyat, ami rossz lenne. Tehát amit ők gondoltak, 6 hónap után kijöttünk, akkor tudtuk meg, amit most mesélek. Elvittek, mit csináltak, verset olvastak, meg mit tudom én, egy eszme zárt osztályba vonulásának az emlékére. Hát mi, tehát nekik ezek gyanús volt.
Hát nekem is gyanús
ellenséges.
Lett volna.
Nekünk nem az volt, nem, hanem nem az... ez a Felugosi Laca.
De barátom, ebben nem volt de... politikai áthallás?
Nem.
Az eszme, hát mindenki tudta, hogy ez a kommunizmus eszméje.
Nem. Jelen esetben a Laca volt az eszme.
Tudom, hogy ez volt Laca, a fedősztori.
Laca barátom, Matiz, és mivel dadaisták szellembe éltünk, szinte automatikusan reagálunk egymásra a dolgokra. Így működött a csoport, a barátságunk, hogy kitalálta Laca egy antihangszert, rárakott egy fehér kapcsolót, kattogtatta a hegedűt. Nagyon jó, csináljunk egy duót. Én is csináltam egy hegedűre, ráraktam egy telefontárcsát. Teledű. Ez volt a zene. Laca meg tök-tök. Tehát ez így működött. Tehát ott is az volt, hogy beleképzeltek, és amikor kijöttünk, akkor tudtuk meg, hogy házkutatás volt, nem csak nálam volt elsőnek. Na de nálam volt itt minden, megtalálták a szabadtéri tárlatunknak a vendégkönyvét, amit én kiraktam, akkor filctollal fölé írtam egy papírra, hogy ebbe a könyvbe írd be a címedet, ha a következő buliról értesítést akarsz. És ezt minden szabadtéri tárlaton kiraktunk, de ott már 70-en kiállítottunk, a fél város tele volt tüzében, fiatalokkal, akik jöttek ki a szabadtéri tárlatra, ott gyűltek a címek. De nem csak magyar címek, csehszlovák turista, NDK turista, lengyel turisták címei ott voltak benne.
Nemzetközi összeesküvés.
Pontosan. Ezt utólag tudtam meg, találkoztam 6 évre, hogy kijöttünk a Kubinszki elvtársal, szentendrei alezredes, ő vezette a kihallgatást, és hát ezt onnan tudtuk meg, hogy a belügy ennek a könyvnek, a címeknek a leellenőrzésére egy kis ügyosztályt létrehozott, hogy nézzenek utána. Most ott ugye abban az időben így utólag, előtte ilyen eszembe nem jutott, hogy van ilyen, de utólag láttam, hogy hát ők ebben azt hitték, hogy itt biztos valami nemzetközi izé van, hiszen ennyi címért gyűjtik ezek a címet. Nem gondoltak ők arra, hogy azok a szürrealista szövegek lehet, hogy valami rejtjeles szöveg, vagy valami költői dolog volt. De hát ott vissza ott nem volt, mindenkinek kitöltöttnek vették, és elengedték, annyira ítélték.
Te váltsunk egyet, hogyha lehet, egy autodidakta művésznek, amilyen te vagy. Nem volt soha mondjuk így kisebb rendűségű érzése a képzett, professzionálisan, egyetemeken erre tréningezett művészekkel szemben? Soha nem éreztétek?
Én biztos, hogy nem éreztem, de szerintem a többiek se.
És akkor volt mondjuk a Balatonboglári képgalériával, a Hajasékkal, a Galántaiékkal, Erdélyékkel, nem is volt?
Még nem ismertük. 70-es években, mint egy elszigetett törzs éltünk itt Szentendrén, csináltuk a magunkét, de ennek híre ment oda is, aztán később megismerkedtünk a pesti avantgárdal, ugye,
De hát Szentendrén meg itt élt akkor még Barcsay Jenő, meg egy csomó nagyon elismert művész. Ők hogyan reagáltak rád? Vagy
nagyon jól reagáltak, mert
az első perctől?
Első perctől, ugye, amikor volt ez az ügy például, véget ért a rendőrségi ügy, mindenkit kiengedtek, hát jött az ősz, nyilván folytattuk ott a labba, hagytuk a szabadtéri tárlatot. És akkor jött, hogy az nem úgy van, arra engedék el, engem behívtak, hogy mindent lehet csinálni, de ide. Hát a központi párt a helyi területi pártot lecseszte. Mi történik a területeteken, micsoda a kiállítás, szabadtéri, nem is tudtok róla, mert a híradóból értesültek, hogy milyen jó kezdeményezést csinált a Szentendrei Város ezzel a szabadtéri tárlattal. Ez megjelent az esti híradóba, akinek tulajdonították, dicsérték, hogy milyen jó, hogy ezt csinálja, nem is tudott róla. És akkor ugye rájöttünk, hogy ők függnek a főnökségtől, és azért mondták, hogy mindent lehet, de szólni kell előre. Barcsay Jenő például, amikor ugye kijöttünk, és raktuk ki a képeket, ahol szoktuk, akkor is kijöttek a rendőrök. Nem lehet, mert omlik a fal. Hát mondom, én már nem tudom visszacsinálni, hát ezt nem én szervezem. Én csak szóltam egy haveromnak, azt szólt, és az életünk ilyen sokan. Hát én már nem tudom elküldeni őket. Mondom, jó, kiírom Filc tollal ide, kiraktam, hogy nem engedték a kiállítást itt. Helyette viszont betereltek, ott engedték a várfal mögött levő iskolának az udvarán. És akkor oda kiírtam, hogy gyerekek, itt nem szabad, mindenki menjen az iskola udvarba.
És akkor ott a Barcsay is ment?
És a Barcsay megjelent, és az nagyon jót tett a mi kiállításunknak, hogy egy ilyen nagy mester ott van, mint egy nevét adja a kezdeményezéshez. Deipál mellénk állt, Farkas Ádám mellénk állt, ezek elismert művészeknek számítottak a városba, és nem volt soha semmi probléma. Sőt, mindenbe segítettek nekünk, bármi, csak kérjünk engedélyt, ez a lényeg. Úgyhogy mindig kértünk ezt, kértük a pincét, lehet. Mondtuk, hogy nem akarunk szakkör lenni, legyen stúdió, valami nevet kell mondani. Mondom, Vajda Lajos, lehet, nagyon jó Vajda Lajos, híres szentendrei művész. Szoktam mondani viccesen, hogy a Vajda stúdió nem is lenne, ha nem lett volna múlt rendszer. Mert ez hozta létre azt a reakciót, amit mi megéltünk.
Visszatérve a bizottságra most megint, szerinted nektek ugyanaz volt a hallgatói körötök, mint az URH-nak, a Kontrollnak, meg a Balatonnak? Meg a többieknek? Ez átfette egymást.
Igen, így van. Aha. Ez átfette. Ez olyan benne volt a levegőben, így utólag visszagondolva. Meg is ismertük őket elég hamar, VHK-t, meg később ugye játszottunk együtt.
És hát ennek a pesti alter szcénának a központja a Fiatal Művészek Klubja volt. Igen. És azt mondtad is, hogy aztán először még nem jártatok be Pestre, de a 80-as évektől az lett a törzsejetek. Mesélj nekem valamit az FMK-ról. Mennyire volt az egy ilyen homogén közeg, a látogatói? Vagy pedig oda befért mindenki, aki valahogy kilógott a rendszerből?
Úgy tudtuk, hogy a FMK azt azért engedik, hogy működjön. Ugye mindig kellett két ajánlót ahhoz, hogy te klubtag legyél és bemehess. Tehát maga ez már egy szűrés. Tehát úgy gondolták, hogy az mint egy szelep működhet, hogy itt engedjük, de máshol nem. Ezért az egy ilyen szabad helynek lehetett tekinteni. Kiállításokba is, meg a zenei fellépésekbe is. Sőt, később még lazább lett az FMK. Ez a politikai felügyelet is már ugye 70-es évek végére ellazult. Az biztos, hogy ugye amikor a Bódi Gábor például filmezett, akkor ő például mellé állt az underground mozgalomnak, amit bontakozott ki. Csinálta az Infermentál címmel nemzetközi videóművészeti kazettákat adott ki. Tehát próbálta összefogni ezeket a független csoportokat. Akkor azért szereplünk, a VHK szerepel az egyik filmben.
Te is több filmben. De például...
Nagy Feró is nyitottabb lett. Meghívta a Fölös Példány költői társaságot, Bernát Y-ék verseket szavaltak a Magi koncerten, 15 000 embernek.
Én pont ezt akartam kérdezni, hogy a Fekete Bárányok fellépők azért nem voltak az FMK-ban, nem?
Nem.
Tehát azért az egy mégis egy más világ volt.
Hát ők zenészek voltak, tehát ők profi zenekarok voltak, Hobó játszott azt hiszem akkor a...
P-Mobil, meg a Ricse. De ők nem FMK-sok, tehát az a kör, amit ők
nem FMK-sok,
az mégiscsak az ő rajongó táboruk sem volt ott. Tehát azért ezek ilyen elitebb művész fiatalok jártak oda, nem?
Nem feltétlenül. főiskolások.
Barcsviki is ott volt, meg
főiskolások, meg akik így járnak az éjszakában, meg részt vettek az eseményeken, azok előbb-utóbb kikötöttek, mint ahogy mi is kikötöttünk az FMK-ban. Ezt a Körlő Miklósnak köszönhetjük, mert ő, amikor minket meghívott a Metroklubba, akkor szerepeltünk mi először igazán nyilvánosság előtt, mint kiállító. Csináltunk egy nagy kiállítást, és akkor megismerkedtünk sok pesti. Ezével utána egy másik, ami a kapcsolatot mondjuk a Budapesten élő művészekkel, akkor alakult ki, vagy fejlődött egy nagy lépést, amikor Főiskolák Találkozója címen szerveztek Szentendrén egy 3 napos főiskolai találkozót. És hát kikerülhetetlen volt, hogy ott a pincénk, adjátok már oda a pincét, persze itt van. És akkor ott ismerkedtünk meg aztán egy csomó baráttal, az Indigo csoporthoz tartoztak. Akkor ismertük meg, hogy egyáltalán volt Indigo csoport. Mi itt el voltunk szigetelve Szentendrén, mi Pestre se jártunk be.
Én nem vagyok egy hivatásos műértő, de azért mindegy, hogy milyen évszám van a képeid alatt. Valahogy az az érzésem, hogy bármikor készülhetett volna mindegyik, nem?
Hát, igen.
Lehetne most szerinted ugyanolyan zenét csinálni, mint a bizottság? Festeni ezek szerint lehet, de zenét is lehetne?
Vannak posztbizottság zenekarok ma is, akik azt a szellemiséget képviselik.
Igen?
Persze. A Pintér Gergő, fizikus, illetve matematikus, ugye csinálta az Orgazmus, most meg már olyan neveken csinálnak. Azt a iskolát viszik tovább, hogy mondjam, mint mi is.
Vahon azt mondta egy már Mezőszemerei interjújában, hogy már nem érzem azt a súlyt, amit fiatal koromban, hogy minden pillanatban meg kell változtatnom, át kell alakítanom a világot. Te is éreztél ilyet, mint ő korábban?
Hát figyelj, benne sose fogalmazódott meg így, hogy
átalakítani a világot.
Egy célom, hogy átalakítsam a világot. Inkább kiegészítettük, hogy így mondjam. Leegyszerűsítve itt tudod, mi zajlott? Önmagunk szórakoztatása.
Nem lehet, hogy ezt csak te látod így, akinek más, nagy hajlama van a...
Lehet, hogy mást a képzelt a dolgokról. Nem is akarom elbagatelizálni, de nekünk nem volt semmilyen.
Túl sokat látunk belétek?
Igen. 100%. Többet jelentettünk, mint amennyit tartalmaztunk. Mi is csak néztünk, hogy egyáltalán ennyi ember érdekel. Abba is hagytuk, ugye, amikor már minket nem érdekelt. Ott se feloszlottunk, hogy megszűnt, hanem azt mondtuk, hogy felfüggesztjük. Roskildei fesztivál után, ami egy jelentős fellépésünk volt, ott volt az utolsó. Laca mondta, hogy neki nincs kedve, már improvizálni, álljunk le. Ugye, hát már az életforma is olyan volt, ugye turnék, minden, élveztük egy darabig, de utána már nyűg volt, nem akarunk utazni, de már fölvállaltuk. Na mindegy, és akkor ezt megbeszéltük, hogy amíg nem jön egy olyan nagy, mindent felülmülő ötletünk, addig nem csinálunk semmit. Akkor én fölélesztettem újra a Happy Bandet.
Akkor nincs is benned hiányérzet.
Nincs bennem hiányérzet. Bár én ellene voltam, hogy abba hagyjuk, mert mondom, végre sikerült nagyjából megtanulni a számokat, pont most hagyjuk abba.
Nézem a felhőket, olyan szépek ezek a felhők, sejtelmesek, ártatlanok és természethűek. Én is természethű vagyok, Lee Taipo, szavai csegnek a fülembe, én vagyok Lee Taipo. Sajnos nem értek saját kínaiul, de hiszek meg ezt, barna szemem van, ez egy veszett fazék. Lehetnék én is kamikázé, lehetnék én is kamikázé, papírnadrág. Lehetnék én is kamikázé, kamikázé.
Oh. A Nirvánia után podcast sorozatban Erzs Zámbó István képzőművész, a Bizottság együttes és az Erzs Zámbó Happy Dead Band alapítója volt a vendégem. Kerényi Györgyöt hallották. A következő részben Mennyhárt Jenővel, az egykori URH alapítójával és a máig zenélő Európa kiadó vezetőjével beszélgetek majd. Hallgassák meg azt is!
1993. augusztus 13-a. Nem biztos, hogy péntek. Egyedül vagyok. Nem biztos, hogy élek. Most teljesen egyedül vagyok. Egyedül vagyok. Egyedül repülök. Egyedül repülök. Egyedül vagyok és egyedül repülök. Lehetnék én is kamikázni. Teljesen egyedül vagyok. Egyedül repülök. Most egyedül vagyok. Egyedül repülök. Teljesen egyedül vagyok. Egyedül repülök. Lehetnék én is kamikázni. Egyedül repülök. Egyedül repülök.